Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén 70 éves a Katolikus Szeretetszolgálat Székesfehérváron működő országos papi otthona. Gazdag programokkal, konferenciával, szentmisével és koncerttel ünnepelték a jeles évfordulót. A fenntartó és az egyház képviselői, a vármegye és a város képviselői, az otthon munkatársai, valamint a gondozottak és hozzátartozóik. Köszöntőjében Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök felelevenítette az épület sokszínű múltját. A kármelita szerzetesek és a papnevelés történetét, az egyházi élet növekedését, majd a szocializmus és a kommunizmus hozta szomorú időket is. Ma az intézményben méltó otthonra találhatnak a szolgálatban meggyengült papok, emelte ki a főpásztor. Csak önökkel közösen tudja Magyarország megcsinálni, hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, a magyar emberekre utalva a nemzeti konzultáció családokat érintő pontjairól szóló sajtótájékoztatón. A tárcavezető úgy fogalmazott, a kormány a magyar emberekkel együtt kész biztosítani Magyarország gazdaságának további erősödését, a családok jövedelmének, bérének emelkedését, a kis és közepes vállalkozások erősítését úgy, hogy közben megfizethetőbb lakhatási körülményeket teremtenek. Bérlettel ingyenessé válhat a kutya, illetve kerékpár szállítása a fővárosi tömegközlekedésben egy javaslat szerint, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlekedés szervező cég tervezi a jegy- és bérletkínálat egyszerűsítését jövő év elejétől, összhangban a március 1-én életbe lépett tarifareformmal. Kézzelfogható és konkrét eredményeket ért el a magyar kormány családalapítást és gyermekvállalást támogató politikája az elmúlt években, és a legtöbb trend tekintetében pozitív és tartós fordulatot lehet tapasztalni, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten az Európai Unió parlamentjei uniós ügyekkel foglalkozó bizottságainak konferenciáján. Koncsófia a tanácskozás európai demográfiai folyamatokkal foglalkozó szekciójában elmondta, a kormány családpolitikája is hozzájárult ahhoz, hogy 2010 óta 178 ezerrel több gyermek született Magyarországon. Tranzakciónként 5000 forintos limitet vezetett be a visszaváltó automatáknál a MOHU. A gépek legfeljebb ekkora értékben adnak ki vásárlási utalványt, ha valaki 100-nál több 50 forintos italcsomagolást akar visszaváltani. Annak ezt ezentúl több tranzakcióban kell megtennie, tudta meg a pénzcentrum. A változtatás október 26-a óta van érvényben. A MOHU október közepén közölte, hogy az új rendszerben visszaváltott italcsomagolások száma elérte a 500 milliárdot. November 1-től 3,5%-ra csökken a Széchenyi kártyaprogram beruházási típusú hiteleinek kamata, az eddigi 5%-ról, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Egy 100 milliós 10 évre felvett hitel esetében ez több mint negyedével kisebb finanszírozási terhet jelent a vállalkozásoknak. Emellett a garanciadíjakat is elengedik 2025 közepéig. Szabados Rihárd hozzátette, a növekedés eléréséhez legalább 6%-os vállalati hitelállomány növekedésre van szükség. A budapestiek több mint 60%-a támogatja, hogy egy olimpiai rendezés előtt először alaposan tájékozódni kell és felmérni, mit jelentene Magyarország és Budapest számára a szervezés. A Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából végzett Závec Research kutatás alapján további 12% ennél erősebb álláspontot képvisel, feltétlenül az ország érdekében állónak tartja az olimpia megrendezését. Végül az időjárásról. Napközben a köd a legtöbb helyen megszűnik, a réteg felhőzet kiterjedése csökken, maradhatnak tartósan borult tájak, de alapvetően napos idő várható. Gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 15 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak.
Napsugár, gyere már, úgy várlak, de kár, hogy az éjjel hármat csak az imént léptük át, de kibírom már álom nélkül ezt a pár órát.
Levegő, téged miért is hívlak, tudom, érzem végig itt vagy, de több kell belőled, mutasd hát a megújító csodás erődet.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem, nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben.
Holdvilág, fényed szűrtem, látom
megint, nem talál az álom, meddig bírom én?
A hajnal ismét itt van, kopog az ablak üvegén.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem, nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem, nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Csak követném a szivárványt az esőben.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Október 24-én csütörtökön természettudományos mikrokonferenciának adott helyszínt a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum. Az előadók között volt Hegyesi Gábor, a múzeum biológusa, akik poloskák a Zempléni tájakon címmel tartott előadást. Most őt hallják. El lehet különíteni Zemplént Poloska szempontból az ország egyéb helyeitől?
Bizonyára különbözik, mint ahogy minden másban is különbözünk tőlük. Mi kurucok vagyunk, tehát mondjuk azt, hogy biztos, hogy különbözik, de nem ezért, hanem azért, mert egyrészt már nincs meg tökéletesen feldolgozó, ugyanakkor elég régi hagyományokkal bízunk arra, hogy a kutatás már megkezdődött. Az 1880-as években Horváth Géza ezeken a környéken is megfordult, tehát ő abaúi származású volt, és Forrón, illetve Varannón is dolgozott, hosszasan Komjátiban is, és Átavi helyen is valószínűleg többször megfordult, sőt biztos, hogy többször megfordult, bár ez nincs így konkrétan kimutatva, de közvetlen kapcsolatban állt Csizer Kornilla, aki itt a vármegye tiszti főorvosa volt, és annak kapcsán, hogy ő, mint tiszti főorvos, felelős volt a filoxéra vész okozta problémáknak a megoldásában, a jelentések készítésében Horváth Gézával, aki ezt országos szinten is művelte, később ő lett ennek a filoxéra kutatásnak és a megoldásnak is a főembere. Ő vele szoros kapcsolatban állt, nyilván személyesen is, de levelezésben pedig folyamatosan. Na most Horváth Géza a 1900-ban megjelent a Magyar Birodalom állatvilágában egy ilyen 150 féle zemplényi poloskát nevezett meg. Ez már akkor jelentős volt, vagy akkor nagyon jelentős volt, ma nem lenne jelentős, de hát azóta eltett egy jó pár évtized, igazából komolyabb kutatások itt ezen a téren nem folytak. Néhányan kutattak itt néhány napnyi terjedelemben, illetve én a múzeum kutatásai során elrakoskodtam a poloskákat, és néhány kollégám segített ezek meghatározásában. Itt elsősorban Ridei Dávidot a Természettudományi Múzeumból, Vásárhelyi Tamást, aki már ugyan nem dolgozik ott, tehát nyugdíjba ment, illetve Kondorosi Elődöt szeretném megnevezni, akik ebben segítettek nekem, illetve bízom benne, hogy még segítenek is a későbbiekben, hogy annak a jelentős számú összegyűjtött poloskának a feldolgozását minél pontosabban szakszerűbben el tudjuk végezni. Nyilván az is indokolta azt, hogy a poloskákkal kezdtem el most foglalkozni aktívabban, mint eddig tettem, hogy jelentkeztek azok a problémák, ugye egyrészt a lakosság részéről a berepülő téli vendégekről, szállásvendégekről, a zöld vándorpoloskáról, illetve a márványos poloskáról, az ázsiai márványos poloskáról van szó, amelyek bejönnek a lakásainkba, illetve más fajok is, a nyugati levéllábú poloska, vagy például újabban elterjedt, és itt Újhelyben is megjelent a rőcsápú vándorpoloska, ami országosan még újnak számít, hogy itt ez megvan, még ez nincs publikálva, de itt az elmúlt év során rendszeresen előkerült. Tehát több alkalom a városnak több pontjáról is sikerült több példányát is találni, tehát biztos, hogy ez itt él, vagy ugyancsak előkerült a korábban csak a Dunántúlról ismert üskés rabló poloska. Minap is találkoztam, itt is lehet látni belőle az előadás során, megmutattam néhány élő példányt, hogy tegnap előtt tettem el éppen ebből a célból, hogy prezentáljam a látogatók előtt ezeknek az érdekes megjelenésű állatoknak a kinézetét.
Most melyik, amelyiket bemutatod? Egy üvegben van?
Ez a tüskés rabló poloska, ami a gyilkos poloskának egy közel rokona, de nálunk eddig ez nem fordult elő. Most az elmúlt két évben egy tucatnyi példányal sikerült találkozni, tehát ez itt megjelent.
De emberre nem veszélyes?
Tudtunkkal nem, de ott nézelődik a ház falán. Ilyenkor ősszel ugyanúgy, mint a többi másik. Lehet, hogy bebújik a lakásba, sőt, találtunk lakásban is télen telelő példányokat, nem okoznak ezek gondot, ezek nem emberre veszélyesek. A másik két poloska is legfeljebb a zümögésével zavarja a lakosságot, ami elég jellegzetes, mert ugye például nagyon szeretik a fényt, fény felé repülnek, tehát éjszaka, amikor az emberek tévét néznek, akkor ezek a nagy poloskák elég nagy zümögő hanggal oda repülnek. Na most, ha megfogják őket, akkor védekeznek és büdösek. Vagy egyébként nem büdösek, de bűzmirigyeik vannak, és azáltal, amikor megijednek, akkor ezt kibocsátják, hogy megmeneküljenek a dolgoktól, és akkor az ember kezén ez a szagot marad úgy órákig. Még ha szappanozza, akkor is elég nehezen eltávolítható. Az ízük meg nem túl jó. Lehet, hogy mondjam, amikor málnával az ember bekap egy ilyen hasonló poloskát, akkor az ember tapasztalja, hogy ez a szag és az íz, az mivel jár, tehát kellemetlen érzések társulnak hozzá. Ez valószínűleg innen ered, tehát egy ilyen undort keltő dolguk van. Ők maguk ebben a formában nem okoznak problémát, tehát nem az emberre vadásznak és azért jönnek be. Mondjuk a veteményes kertet ezt megdézsmálják. Az én paradicsomomat is elég rendesen megszurkálták a zöld vándorpoloskák, de egyébként ott más poloskák is bűnösek voltak benne. Én ezt folyamatosan néztem, és próbáltam az ő létszámukat kordában tartani a megfelelő eszközökkel. Mert hogy én a paradicsomot nem azért neveltem, hogy ők jól lakjanak, és hát nem is az, hogy jól lakjanak, mert jut nekik is, de az, hogy azt is tönkre teszik, amit nem esznek meg, csak megszúrják éppen, és az tönkre megy tőle, az már nem okoz örömet nekem. Ilyen poloskák is vannak, és ugye még akkor arról a kis apró csipkés poloskáról nem beszéltünk, aki viszont óriási jelentőségű problémát okoz, azzal, hogy a tölgylevelét szívogatja, és csak az egész országban a 600 ezer hektárnyi tölgyes erdőnk levélzetének a jelentős részét tönkretette.
Ez új jelenség?
Hát ez nem új jelenség, annyira nem új, hogy 2009-ben mutatták először szarvasról ezt az állatot, ez a tölgy csipkés poloska, ez egy pöttöm kis jószág, ami amúgy nagyon szép, csak nagyon picike, ilyen a korpára a hajban képződő kis bőrlepedékre hasonlít a kinézete, átlátszó, millió számra van mindenhol, a városban is, de alapvetően a tölgyfákat szereti szívogatni, és azokon évente három nemzedéke, vagy négy is lehet, ami kifejlődik, és hihetetlen szaporossággal az összes tölgylevelet megszívogatják egy picit. Mindig csak egy picit, na de millió példány számra még a tölgylevelek millió is kevesek ahhoz, hogy ezt jól viseljék, és hát olyannyira, hogy amit kimértek kutatók, állítólag a tölgy levele, amit már sárgásbarnárová változik, azonnantól kezdve a fotoszintézisének kevesebb, mint 50%-a felét tudja produkálni. Most ez már probléma, ez már összességében gazdasági probléma, és hát arról nem beszél, hogy a tölgy egy darabig ezt tudja tűrni, de hogyha az időjárás és egyéb körülmények, más betegségek, stb. Is hatnak, akkor esetleg elpusztul a tölgyfa. Az erdeink jelentős részét adó tölgyfa, és akkor mi lesz az erdők helyén?
Eddig, ami poloskáról beszéltél, fajról beszéltél, bemutattad, az valahogy közvetett módon, de az emberre is idézőjelbe veszélyes, tehát megeszi a termését, vagy megrágja, vagy az erdők szerepét csökkenti, jelentőségét csökkenti. Olyan poloska, amit szerettünk, van.
Ez jó kérdés, egyébként nem rágja, hanem szívogatja, tehát ők nem rágnak, hanem szívnak, szipókás rovaroknak számítanak. Igazából, amit nagyon kedvelnek az emberek általában, az az úgynevezett bodobácsa, verőköltő poloska, ami a tavasznak egy hírnöke, amikor még februárban éppen csak kisüt a nap, akkor ott napoznak, mint a katicák. Ugye a bodobács az olyan kedvesebb szó már, mint a poloska, tehát a katica bogárhoz hasonló kicsit, hogy kedveljük a katica bogarat, bár büdös és stb. De mondjuk ez például nem üdös, tehát érdekes módon ez nem szagos, ez a verőköltő poloska, ez nagyon szép állatka, ő is egyébként bejön, bújik be, ahol tud, vagy a lovakbodobács az hasonló hozzá, nagyon szép piros, fekete, fehér színű, az a lovakbodobács, igen, ez egy nagyon gyönyörű szép egyébként, tehát hogyha az ember megnézi mikroszkópot, vagy nagy nagyítóval, ez nem csak egyszerűen piros, fekete és szürke színekben, vagy fehér színekben játszódik, hanem ezen belül még további ilyen bársonyos foltok is vannak, és nagyon szép minták rajzolódnak ki rajtuk. Tehát nem véletlen talán az, hogy annak idején Horváth Géza a könyvébe poloskákról szóló magyarországi poloskáknak a monográfiájáról írott könyvében éppen erről az egyfajról közölt nagyobb színes ábrát, amit Hermodtól készített, ragált neki, tehát rajzolt neki. Tehát ez gyönyörű szép, és azon tényleg ezek a részletek megfigyelhetők, ezek a gyönyörű szép minták. Úgyhogy nem véletlen talán a lovakbodobács név se.
Nyilván az özönfajokat már említettük, de egyrészt az özönfajoknak, másrészt pedig a tudományosabb, alaposabb megismerésnek köszönhetően jelenleg innen az Zemplén környékéről hány poloska fajt azonosítottatok be?
Mint mondtam, Horváth Géza 150 körüli fajról, tehát ez a Tisza és a Hernád közti kis ország, szerintem hogy Zemplénnek, a Baújnak neveznék. Ennyi volt, amit ő adatként leközölt. Nyilván többet tudott, de a közönségeseket ő nem nevezte meg. Tehát az közönséges, akkor az országban is közönséges volt, tehát ezt külön nem mondta se az, hogy Zemplén, se az, hogy a Baúj, csak az, hogy ez közönséges, tehát ez ugye elveszett az információ. Ezzel kapcsolatban mi ezeket is összegyűjtünk, aki tudja, hogy jövőre közönséges lesz-e mondjuk a 7-petyes katica, tehát inkább még azt is adatoljuk, hogy nem is gyűjtjük be, de az adatokat megőrizzük. Hát nagyon sok olyan poloska is van, amit így szemre meg lehet ismerni. Tehát itt a csíkos pajzsos poloskát nem nagyon lehet összetéveszteni semmivel. A lovakbodobácsot már igen, mert ahhoz van egy hasonló faj, de mondjuk a verőköltő poloskát vagy bodobácsot azt nem lehet összetéveszteni, gyakorlatilag másfajja, bár van egy rokonod, az egyszíni szürke. Na, a lényeg az, hogy itt végeztünk kutatást, kutatásokat, egyrészt a szakirodalmakat feltérképeztem, annak itt gyűjtöttük a ide vonatkozókat, ami Horváth Gézához képest olyan nagyon sokkal nem lendítette előrébb a tudományállását, viszont a saját kutatásaink, amik ugye 1992-től kezdődtek itt a múzeumban, annak a régi adatai, illetve azok feldolgozásából származó már korábbi információk, tehát megjegyzem, Rédei Dávid kollégám Budapestről, természetesen múzeum akkori múzeológusa feldolgozott itt jó pár száz példányt, tehát elsősorban bódópárcsokat és címeres poloskákat, illetve hát én még utána ezek alapján volt egy olyan anyag, amihez hozzá lehetett nyúlni a gyűjteményben, magyarán hasonlító példányok voltak. Én magam is elkezdtem, és mostanra majdnem 500 fajt sikerült már a hazai poloskákból azonosítani. Tudni kell, hogy a hazai poloskák száma 890 körül van, tehát nincs 900 faj még.
Hoztál magaddal egy műszert, vagy valami szerszámot, ami a rovargyűjtés elengedhetetlen kelléke?
Hát ez a szippantó, tehát a poloskáknál nem túl kellemes használni, hogy a szájjal működik. Egy kisebb cső vezet be egy dugón keresztül egy üvegcsőbe, azért, hogy látható legyen a benne levő dolog. Az üvegcsőnek a másik végén egy másik dugó, másik csővel egy kis szipóka, tehát egy ilyen, amin a levegőt megszívja az ember, de közte szerencsére van egy tülháló, ami megakadályozza azt, hogy bejövő levegő a szánk behozza azt a törmeléket, vagy apró állatot, amit beszippantunk vele. Azokat az állatokat fogjuk meg ezzel, amiket kézzel nem tudunk, mert szétnyomnánk. Tehát a poloskák jelentős része ilyen, nagyon kicsike. Tehát ezzel érdemes megszívni, tehát szippantózni őket, akár egy fűhálós mintával vesszük, ahogy régen is csináltak, a növényzetet megcsapkodjuk, vagy a falombokat megcsapkodjuk, és akkor ezek lepotyanak, és azokat összeszedegetjük. Hát a nagyokat nem tudjuk, mert nem fér be a szippantónak a lyukán keresztül, tehát fél cent mondjuk az átmérője, tehát ami ennél kisebb, azt beszippantjuk. Na most azt tudni kell, hogy az állatkák szagot bocsátanak, ha megijednek. Nem mindjárt az első, de amikor már 5-6-an összegyűjtek, akkor akár egymást is megharagítják, és akkor az embernek a szájába az a kellemes poloska íz összegyílik. Tehát némi önfeladatásra is szükség van, meg hát tudva, hogy azért ezek mérgezőek is lehetnek, ezek a anyagok, amiket ők kibocsátanak, tehát az embernek visszafogottan kell dolgozni. Létezik egyébként olyan szippantó is, ami fújással működik. Tehát a szájnál nem megszívni kell, hanem megfújni, és egy kis prüccök alapján lehet fújva is szippantani. Tehát ez egy sokkal kellemesebb a poloskák gyűjtése szempontjából. De alapvetően más módszerekkel is lehet poloskákat gyűjteni, és ezek tulajdonképpen szinte mindenhol, a fák lombjától, a gyepeken keresztül, a kerteken keresztül, a vízes élőhelyekig, konkrétan a vizekben is élnek. Tehát a legnagyobb poloskák mondjuk az arasznyi méretű, a szifójával, tehát légzőcsővel együtt akár 8-10 centit is elérő botpoloska, ami ragadozó, nem túl látványos, barna színű, a legnagyobb, de hosszúkás, nagyon vékony, tulajdonképpen az ájtatos manóhoz hasonló életmódot él, de a víz alatt. Tehát ilyenek is vannak a listában. Természetesen ezt az állatot nem az Zempléni hegységben kell keresni, hanem a bodrok közben, ahol a bodrok átterén levő holtágokban, csatornákban, ez nem is ritka.
A zempléni poloskákról az elmúlt percekben Hegyesi Gábort, a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum biológusát hallották. Most Vojnics András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 56. része következik. Felolvassa Szívós Győző.
Május 28-tól június 5-ig. Megállás nélkül rohantunk. Váltott vezetéssel is fárasztó volt. Volt, hogy eltévesztettük az utat, és tüskés bozótokon, mocsarakon és folyókon kellett keresztül vergődni. Aki nem járt Afrikában, nem tudhatja, ez mit jelent. De hajtottuk magunkat és a terepjárót, hogy legalább pár nyugodt napot nyerjünk a várva várt Szerengetin. Csak ott álltunk meg, ahol muszáj volt. Például elfogyott az üzemanyag, vagy éppen nem járt a Viktória-tó öblét átszelő komp. Útközben borzasztó szállásaink voltak. Ágyunk alatt patkányok tartottak körmenetet, a mennyezetről egér nagyságú svábbogarak zúdultak a mellünkre. A testünkön nyüzsgő kisebb állatokat már észesen vettük. Menünk langyos sörből és apró, fánkszerű, penészes és büdös süteményből állt. Főzőcskézni nem volt időnk, konzerveink fogyóban. A benzinkutak nagy része üres volt, az üzemanyagot valósággal úgy koldultuk össze. Nem éppen megnyugtató érzés úgy robogni az afrikai szavannákon, hogy a benzinóra már jó ideje nullán áll, s csak a mindenható a megmondhatója, hogy a tartalék mikor fogy ki. A Viktória-tó melletti nagyváros Vanza után egy ideig nemrég épített remek műúton haladhattunk. De előtte még át kellett magunkat verekedni minden idők legrémesebb, bombázott betonútján. Ezen a néhány kilométeres szakaszon a mély gödrök olyan sűrűn helyezkedtek el, hogy még a legkisebb sebességgel sem lehetett őket kikerülni. Óvatosan, de bele kellett hajtanunk a lyukakba, miközben az útszélén battyogó gyalogosok sorra lehagyták a kocsinkat. Még az eddigieknél is nagyobb sebességre kapcsoltunk, hogy behozzuk az elvesztegetett órákat. Rohantunk akkor is, amikor letértünk a műútról, és egy jónak tűnő földúton a Szerengeti nyugati bejárata felé vettünk irányt. A térképpel sem nagyon törődtünk, időt sem szakítottunk rá, meg hát mellettünk ült expedíciónk egyik térképésze. Az út fokozatosan keskenyebbé vált, viszont szépen szaporodtak a kátyúk. Itt-ott már csak nem elakadtunk, de csak mentünk tovább, hiszen az irány nagyjából, legalábbis az iránytű tanúsága szerint megfelelt. Még aztán volt út, nincs út. Egy falu határában egyszerűen megszűnt. Kiszálltunk, bejártuk a környéket, még egy ösvényt sem találtunk. Végre arra vetődött egy fekete, aki, vannak még csodák, tudott néhány szót angolul. Hol folytatódik az út? Kérdezte Jancsi. Sehol. Itt a vége. Majd, hogy azt nem mondta, fuss el véle. De hát erre kell menni a Szerengetihez. Mondom, hogy ez az út nem vezet sehová. Itt a vége. Lemondóan ránk legyintett, mint akikkel úgy sem lehet mit kezdeni, s ment volna tovább. Várjon csak! Jancsi idegesen szólt utána. Hát akkor merre menjünk? Van egy shortcut, útlevágás, megmutatom, és akkor nem kell visszahajtaniuk addig, ahol eltévedtek. Beült a kocsiba, és nekünk eszükbe sem jutott elgondolkodni azon, vajon itt Tanzánia nyugati végei mit jelent, ha az ember két ösvényszerű út között rövidít. Vezetőnk sem lehetett nagyon magabiztos, mert alig döcögtünk néhány száz métert egy köves mezőn kiszállt. Menjenek csak arra tovább. Nagy vonalúan a horizont irányába intett, s már ott sem volt. A mező után bokros domboldal következett, ahol keserves kínlódással törtünk keresztül az akácia bokrok között. Alig szabadultunk innét meg, fekete mocsárba süllyedtünk, de ezúttal megsegített a korábbi elakadások tapasztalata, meg az ég. Villám gyorsan kapcsoltam felváltva kettesbe és hátra menetbe, s addig ringattam előre-hátra a kocsit, míg kiszakadtunk a mocsár cuppogós öleléséből. Még javában csapkodtuk egymás hátát, hogy milyen ügyesek vagyunk, ezt is megúsztuk, amikor a folyópartra értünk. A folyó kavargó sárga vizet tajtékozva rohant, ami magában még nem is lett volna olyan nagy baj. De magas, homokos, omladékony partfalai függőlegesen zuhantak lefelé. András, az nem lehet, hogy itt kelljünk át. A rövidítést is eltévesztettük, megint mellé mentünk. Jancsi már egy közelben őgyelgő feketével tárgyalt. Afrikában szinte a leglehetetlenebb helyeken is előbb-utóbb felbukkan valaki. És a nagy hadonászás vége az lett, hogy bizony erre vezet a shortcut, itt kell átütni a folyón. Óvatosan a parthoz kormányoztam, míg hirtelen lebukott Jumbe orra, s aztán már nem volt más teendőnk, mint imádkozni, s várni, hogy mi lesz a dolog vége. A piros Toyota keresztbe fordult. Egyre gyorsulva szánkázott lefelé, elsuhant egy fatönk mellett, s nagy toccsanással ért vizet. Szépen talajt fogott, s nem fordult fel. Aztán gázt adva, rohamcsónakként süvöltöttünk át a folyón, s a túlpartra valósággal felugrottunk. Még pár önmagában keserves, de az eddigekhez képest könnyed kilométer, s ott álltunk a Serengeti kapujában. Ledolgoztuk hát azokat a napokat, amiket előzőleg a kocsijavítás miatt elvesztegettünk. Két nap alatt megtettük az ötnaposra tervezett szakaszt, és sötétedés előtt elértük a Serengetit. Sötétedés előtt, de kapuzárás után. Megint csak Jancsi diplomáciai képességeire volt szükség, hogy a már lakatokkal bajlódó Rangert jobb belátásra bírja, s beengedjen a paradicsomba. A formaságok elintézésére nem is maradt idő, majd másnap reggel. Bent voltunk végre a föld leghíresebb nemzeti parkjában. Boldogan fényképeztük a naplementét, lehet, hogy egyszer Jancsival társszerzőségbe kiadjuk 10 kötetes Afrikai Naplementék című munkánkat. Míg észre nem vettük, hogy nem messze tőlünk az út szélén óriási hím oroszlán ül, s gyanakodva figyeli ténykedésünket. 10 másodpercek alatt a kocsiban termettünk, s ezután már nagybátran innét bosszantottuk a sörényes vadat. Illetve csak bosszantottuk volna, mert ez egy teljesen szemtelen és tiszteletlen oroszlán volt, a hátulját mutatta nekünk, még le sem tudtuk fényképezni. A Serengeti közepébe, Seronera térségébe igyekeztünk. Közben már valóban besötétedett, s a reflektorfényben sok száz csillogó szempár tűnt fel. Gnúk álltak és heverésztek iszonyatos tömegben. Most már bizonyosak voltunk, hogy nem késtük le a nagy évi vándorlást. A gnúkhoz zebrák, topik és más patások csapódtak, s amikor leállítottuk a motort, a morgó, bőgő és röfögő hangzavar minden irányból körülvett, elborított. Ideje lett volna már sátrat verni, de nem tudtunk szabadulni, elképedve néztük és hallgattuk a színjátékot. Minden mozgott, minden élt. Amit az előbb bokornak néztünk, felugrott és odébb ügetett. Fák lódultak meg, a sziklák, amint a közelükbe értünk, csapatokba verődve nyerítettek. Viszont amit zsiráfnak hittünk, az valójában szélbe hajladozó fának bizonyult. Bivajok helyett bokrokat találtunk, és a nagy óvatosan becserkészett oroszlán hirtelen kővé változott. Valószerűtlen volt minden, az is, hogy mi itt vagyunk. A szurok sötétben nem éppen könnyen, de végül megtaláltuk a kempinget. A szokásos módon egy campsite feliratú tábla jelezte, hogy ez itten a kemping, és ezzel aztán el is mondtam mindent, amit ezekről a kempingekről el lehet mondani. A nem létező komfortért cserébe viszont igazi Afrikában vertük fel apró sátrunkat. Köröttünk az éjszakába burkolózott szavanna. A szállodának, az igazgatási épületeknek a hangja sem hallatszott el hozzánk. Ezen az éjjel kivételesen nem indítottam be a generátort. Jancsival megbabonázva hallgattuk a közvetlenül a sátor körül bömbölő oroszlánokat és a kacagó hiénákat. És ezerszer is elismételtük, itt vagyunk végre.
Elhangzott Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában. A mű 56. részét hallották, a felolvasó Szívós Győző volt. Ezzel már az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszterenna, valamint a technikus Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Legyetek szentek!
Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink! Lorenz Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 6. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Lorenz Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció. A gondolkodás és az érzések. Azt hiszem, ha a meditáció gyakorlóknak lenne valamiféle eszményük, hát abban állna, hogy nem önmagukban van a középpontjuk. A kereszténység mindig megfelelő valóságérzékkel és derülátón határozza meg eszményeit. Tudja, hogy a kitűzött eszmény elérhető, de csak növekedés árán. Azt is tudjuk, hogy emberi erővel nem érhetjük el, amit eszményül állítunk magunk elé, mert Jézus érte el, és mi részesülünk abban, amit megvalósított. Mi úgy lehetünk szentek, és ez a rendeltetésünk, hogy teljesen részesedünk Jézus szentségében. És ahogy utunkon előre haladunk a Krisztussal nyerhető egység felé, egyre teljesebben és gazdagabban tudatosul bennünk, mit jelent, hogy nem saját magunkban van a középpontunk, hanem benne. Megértjük, hogy csak akkor tudjuk a másban megtalált középpont útját járni, ha egész lényünk egészé szerveződik, és ezért azzal párhuzamosan, hogy integráns személyek leszünk, legnagyobb meglepetésünkre egyre inkább másban lesz a középpontunk. Akkor vagyunk tehát szentek, akkor válunk egészé, ha valaki más felé fordulunk. Nem lehetünk egészek a másik nélkül. Ez a jóság útja. Így módon pedig ráébredünk, hogy mindennek részt kell vennie keresztény átalakulásunkban, ami hozzánk tartozik, s magunk mögött kell hagynunk számos olyan megosztottságot és ellentmondást, amely bennünk létezik. Elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy részekre és régiókra tagolt belső világunkat átengedjük a teljes egyszerűségnek. Legkönnyebben talán akkor értjük meg, hogy miről van szó, ha egészen kézzelfogható példát veszünk azt, hogy rendszerint élesen elkülönítjük magunkban az értelmünket és az érzésvilágunkat. Általában nehezen tudnánk megmondani, hogy az értelem vagy az érzések szoktak-e irányítani bennünket. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy racionálisan cselekszünk, és az értelmünk ura az érzéseinknek, de legtöbbször alig, ha nem az érzéseink vannak nyerekben. Az életről nyert értelmi benyomásainkat sokszor árnyalják a hangulataink, és hiába vagyunk derűlátók az egyik pillanatban, hamarosan szárnyaszegetté válunk. A meditáció gyümölcseként beérő, fokozatosan és talán fájdalomtól sem mentesen beérő szabadság egyik üdítő dimenziója, hogy olyan lelki felszabadultság alakul ki bennünk, amely révén szabadok lehetünk érzéseink uralmától. Erre a szabadságra jelentős részben a meditáció fegyelmezett gyakorlása által tehetünk szert, mivel attól függetlenül végezzük a meditációt, hogy hogyan érezzük magunkat, sőt attól is függetlenül, hogy egyáltalán van-e kedvünk meditálni. Amit meditáció közben érzünk, az nem érinti a mantra mondása iránti tanúsított hűségünket. A látszat azonban csal. Ezen az úton járva nem próbáljuk szétzúzni mindazt, ami feltűnik érzelmi életünkben. A meditáció nem érzésmentes utat állít elénk, ahogyan egyébként az értelemtől sem függetlenít bennünket, olyan utat jelent, amely egészé kovácsol minket. Lényünk egyetlen dimenzióját sem folythatjuk és utasíthatjuk el, egyiket sem zárhatjuk ki Isten országából, sőt, a fegyelmezetten végzett meditáció hatására alig, hanem érzékenyebbé is válik érzelmi életünk, amit valószínűleg mindenki megfigyel, ha már 1-2 éve meditál. Alig, hanem sokkal sebezhetőbbek is leszünk. Nem találunk már annyi megoldást arra, hogy elmeneküljünk magunk elől és becsapjuk magunkat. kevesebb menekülőút áll már egónk rendelkezésére, és a számuk előrehaladásunkkal arányosan csökken. Szó sincs tehát arról, hogy ne lennének már érzéseink, ahogyan a gondolkodással sem hagyunk fel. Meditáció közben nem használjuk gondolkodási képességünket, de valószínűleg felfigyelünk rá, hogy a meditáció hatására tisztább és koncentráltabb lesz gondolkodásunk, racionális képességünk és értelmi tájékozódásunk. Hasonlóképpen érzelmi világunk is harmonikussá és kiegyensúlyozottá válik. Hogy miként zajlik ez a folyamat, azt lehetetlen pontosan meghatározni, mert az elemzés kudarcba fullad, ahol valamilyen egésszel van dolga. Olyan misztériummal állunk szemben, amely hozzátartozik az úthoz, amelyen járunk. Minden esetre a folyamat során egységessé válunk. Ez azt jelenti, hogy lényünk különböző dimenziói fokozatosan összekapcsolódnak, összhangba kerülnek és felzárkóznak egymás mellé. Amíg tusakodnak egymással, sőt egymástól elszakadva léteznek, addig bonyolultak vagyunk, és mindannyian tudjuk, milyen szorongással, rossz közérzettel és nyugtalansággal jár, ha emberségünk kifordul a sarkából és bonyolult tagoltsággá esik szét. Ha viszont lényünk dimenziói együttesen érvényesülnek, ha összefonódnak és harmonikusan együttműködnek egymással, akkor békét és kiegyensúlyozottságot élünk át, s nagy lelkűek tudunk lenni magunkkal. Minél inkább birtokba vesszük tehát önmagunkat, annál könnyebb megtennünk, hogy lemondunk önmagunk birtoklásáról. Lényünk meg annyi különböző része olyan erő hatására és irányítására fonódik össze egymással, amely mind a gondolkodás, mind az érzések felett áll, s a tudat magasabb szintjén kapcsolja össze őket. A lélek erejéről van szó. A meditáció útján járva teljesen nyitottak vagyunk a lélek erejére, vagyis Krisztus lelkének erejére, aki szeretetből egyesül lelkünkkel. A meditáció alatt tehát elsődlegesen nem a gondolkodás és az érzések jegyében létezünk. Lelkünk valóságának mélyére hatolunk, és a lelkünk valósága óhatatlanul kapcsolatba hoz minket Krisztus valóságával. Nem lelhetünk rá lelkünkre úgy, hogy közben ne lelnénk rá Krisztusra. Gondolkodási képességünk és érzésvilágunk természetesen nem hagy el minket. Minden meditáció után visszahelyezkedünk beléjük abban a reményben, hogy miután megtisztultak a csendben, áttetszőbbek lesznek, s nagy lelkűbben tudjuk használni őket. Nem hagynak el minket, de úgy szólván csendes társaink lesznek a lelki úton, akik nem szólnak bele abba, ami történik. Elkísérnek minket spirituális önazonosságunk mélységébe, ahol átalakulnak. Így módon válunk egészé, és alakul ki integritásunk. Így módon készülünk fel arra, hogy belépjünk az országba, abba az országba, ahová csak akkor tudunk belépni, ha olyan egészek vagyunk, mint a gyerekek.
Lorenz Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 6. részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Thank you. Szentek, szent életű emberek.
Rodriguez Szent Alfonz hitvalló. Szent Alfonz Szegóviában született 1531-ben. Édesapja kereskedő volt, boltos, aki fiát is annak szánta. Apja halála után átvette az üzlet vezetését, és megházasodott. Két gyermekkel áldotta meg az úr. Jó ember volt, de ügyetlen kereskedő. Lassan ráébredt arra, hogy ő nem való kereskedőnek, és a legjobb, ha visszavonul. 1564-ben meghalt édesanyja, felesége, fia és leánya. Egyedül maradt a Jóistennel, és régi vágyával, hogy pap legyen. Lelki atya azonban 1571-ben azt tanácsolta neki, hogy álljon be a jezsuitákhoz laikus testvérnek Valenciában. Így is tett. Imádkozta rózsafűzért, megtanult elmélkedni, és sokszor elgondolkodott Jézus szenvedésén. Lemondott a papság méltóságáról, és egész életében laikus maradt. Beöltözése után Malkorkasz szigetére került a pálmai kolostorba, amelyet nem is hagyott el soha többé. Néhány évig házi teendőkkel is megbízták. 1580-tól pedig kapus testvér lett, és az is maradt több mint 30 esztendeig. Kevesen tudják, hogy a rendházban a kapustisztség mennyire fontos dolog. Talpon kell lennie éjjel-nappal minden hívásra. Első tekintetre fel kell ismernie, hogy kit szabad, vagy kit nem szabad beengedni oda. Gyakorolni kell az irgalmasság cselekedeteit, és tudni kell úgy eltanácsolni az illetékteleneket, hogy azok ne érezzék azt durva elutasításnak. Örök igazság, hogy a kívülről jövők a kapusról olvassák le a bent lakók szellemét, és a kapuson múlik, hogy a kapuval együtt a bebocsátottak szívét is megnyitja-e. A pálmai jezsuita kollégium kapusáról csak hamar elterjedt, hogy rendkívül jó ember. Így történt meg aztán az, hogy ez az egyszerű laikus testvér kora legnagyobb szentjeinek, vezetőinek lett tanítója. Többek között Klável Szent Péternek, a négerek apostolának is, aki soha nem felejtett el a vele folytatott lelki beszélgetéseket. Alfonz fegyelmezett, imádságos és önsanyargató életet élt. 60 éves koráig egy deszkán aludt, és koldúsnak tekintette magát, akinek nincs joga máshoz, mint ahhoz, amit könyöradományból kap. Élete utolsó két évében testileg-lelkileg sokat szenvedett. 1617. október 28-án elragadtatásban volt része, majd rá harmadnapra visszaadta lelkét teremtőjének. 12. Leó pápa 1825-ben boldoggá, 13. Leó 1888-ban szentté avatta. Emléknapját a jezsuita rend október 31-én ünnepli.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,